Csukás István költő, író az Aréna mai vendége. A hírek előtt beszéltünk a költészetről, és ott hagytuk abba, hogy olvasott egy barátverset, de azt mondta, hogy hozott nekünk egy másikat is, és most ezt is felolvassa.
Rövid életemet megtoldom. Rövid életemet megtoldom hosszú nyári délutánnal, ami szárnyalni akar még belőlem, az itt is szárnyal, hiszen kiderült, mint egy majdnem megfejtett keresztrejtvény, hogy mindenhol megszületik a vers eleve elrendelvén, a többi meg, nos a többi, itt marad lent a földön, ami kimaradt a költeményből, azzal is illik törődnöm, mert mohó és buta, szertelen, s nincs benne semmi szellem, de hát bármi esendő szeretem, s muszáj egy-két selt kieszelnem, hogy ne fájjon kicsiségem, s a kurta időn kétségben ne essem, vagyunk így páran, ez zölden habzó magányos égi testen, amely a koporsónk lesz, de most lustán a nyárba fordul, vele fordul a kert, fényszürcsöl a klorofil, majd meg bolondul a boldogságtól, dagadt erekkel lüktet a fas, mintha vándorútra kelne, a szomszédból átkúszik a szederinda, a kutya szőrös, bogáncsos pofájából sárga drágakő világít, elnyel a mámors, mélyül velem a határtalan öntudatlanságig. Bennünk a világ, s mi benne csücsülünk nyakig a világban, mint a rég elfelejtett udvaron a napra kitett gyerekkori kádban, a mostani udvar, mint derűs ripacs, a régire visszajátszik, bár látom a csalást, de vele játszom, most már semmi se hiányzik, ha mozdulok, velem mozdul, fuldokló sivársággal minden énem, aki voltam, s akit elhagytam, ahogy a szokás úton és útfélen, s visszanézhetek megnyugodva, s vissza is látok apámig, anyámig, e kifogyhatatlan nyári délutánból küldhetek nekik is egy sugárnyit, s a többinek is a föld alá. A halottak elporlat szemhéja megremeg, száj nélkül súg a rög, veled vagyunk, ne félj, mi örökké veled, fordíts hátad bátran, mert szeretnek, szívemben ne legyen kételj, nyakamban pányvas, ne csak azt merjem, amit más is merészel, súlytalanabb már nem is lehetne, ami végül leránt a földbe. Futólag pillantok erre, arra, ez volt az egész, kevéske nyári zöldre, és mégis legalább próbáltam az öröm újhegyén megállni, nincs szebb, mint az élet, és nem is érdemes szebbet kitalálni.
Gondoltam, megkérdem, miért olyan különösen kedves ez, de talán most így halva már nem is érdemes erre megkérdezni, vagy ezt anélkül is értjük. Létezik olyan, hogy ihlet, vagy egyszerűen oda kell ülni a papír elé, és majd lesz valahogy?
Mint minden mesterségnek, a versírásnak is van egy csomó fogása, ismert fogása, sőt, propagált, tehát népszerűsített fogása, ugye ezek közé tartozik az ihlet is. Az a helyzet, hogy ez nagyon-nagyon aranyos dolog, és ezt a közönség, hogy mondjam, szereti is, mert az olyan jó dolog az ihlet, olyan földön kívül, olyan önkívületi valami.
Megfoghatatlan
valami, egy kis színészet is van benne. Ez semmi baj nincs ezzel, mert azt jelenti, hogy a közönség érdeklődik, és a közönség érdeklődését, hogy mondjam, táplálni kell. De a valóság az, hogy mint minden mesterségben itt is van egy csomó dolog, amit egyrészt meg kell tanulni, másrészt pedig egy tehetség kell hozzá nyilvánvalóan, hogy akinek nincs zenei tehetség, vagy nincs hallás, az nem igazán tud zenét szerezni, tehát a verses is egy speciális tehetség akarom. Az ihlet pedig nem akarom megkerülni a feletet, mert kerülgetem, mint a forrókását. Oda akarok kiikadni, hogy szerintem igazán nincs. Tehát ebbe a formában nincs, de nem akarom illúziót elrontani. Boldogan táplálom én is ezeket a felhős meg délibábos dolgokat. Talán azt lehetne mondani az ikletre, vagy az iklet helyett, hogy vannak koncentrált, nagyon-nagyon koncentrált sűrített pillanatok, amikor az ember összeszedi minden eszét, minden dolgát, és én főleg csendet szeretek, tehát főleg csendbe szeretem összeszedni a dolgot, és akkor elég nagy erőfeszítéssel, szellemi erőfeszítéssel, de hiszen mindenhez szellemi erőfeszítés kell, elkezdődik a vers. Azért mondom, hogy elkezdődik, mert ez döntő dolog. Más szerint is, tehát ha versírásról információkat hallott az ember, vagy hall az ember, akkor az első szó, az első sor, az nagyon döntő, olyasmi lesz a vers, mondta Füst Milán annak idén, ahogy az első szó, első sor sikerül, ebben sok igazság van ebben is, van egyébként sokféle változat van. Van, mikor az utolsó sor jut az ember eszébe előre, de azért el kell, tehát mikor elkezdi a verset, amikor én elkezdem a verset, akkor eléggé felfokozott idegállapotban, lelki állapotban vagyok, ami azért érdekes talán, és ezt azért tényleg meg lehet talán magyarázni is, az érdekes, mert a versírás, az előbb beszéltünk róla, hogy a versírás szavakból épít, tehát a vers szavakból építkezik, a versírás a szavak közti válogatás, mégpedig úgy válogatok, hogy bizonyos szót keresek, ami kifejezi, amit én mondani akarok. Tehát egy érzést, egy képet, egy látomást, vagy bármit, amit én a versbe ki akarok mondani, ami egyben azt is jelenti, hogy mikor ezt a szót megtaláltam, egyrészt nagyon örülök neki, mert úgy érzem, hogy ettől szép lesz majd a vers, egy ilyen jó hasonlattól, vagy jelzőtől. Másrészt pedig azt is jelenti, hogy a többi szót, hogy mondjam, nem vettem tudomásul. Ez durvában megfogalmazva az, hogy a fejemből akkor a többi szót kitöröltem. Nem tudom, érthető-e? Tehát ilyenféle játék van, de ez azt hiszem, hogy nem csak a versnél van, talán a versnél talán fokozottabban. Valószínű, hogy így ugyanezt történik a drámaíró fejében, ugyanezt történik a novellista, prózaíró fejében, és tehát aki szavakkal dolgozik, az a szavak között válogat. Mégpedig a hangulati értéke szerint válogat, a mondani való szempontjából válogat, tehát ha sötét éjszakáról, akkor ez csak egy példa, valami sötét dologra akarok írni, akkor sötét, bársonyos hangzású vagy színű szavakat keresgélek. Tehát visszatérve a szavakkal építkezem. Tehát az iklet valami ilyesmi van azért.
De akkor nem az a típus, aki mondjuk fejben ír, tehát megy a piacra, buszozik, utazik, és akkor közben születnek ilyen metaforák, rímek.
Igen, azért mondom ilyen kicsit bizonytalanul, mert is, tehát minden előfordulhat. Az ember feje, legalábbis az én fejem, még álmomban is, tehát azt sem mondhatom, hogy alvás közben nem dolgozik, az én agyam mindig dolgozik. Tehát egyébként nem csak az ilyen, valószínű, hogy mindenki agya dolgozik, olyan is, hogy kikapcsolom, akkor leblokkol, vagy nem tudom, mit csinál, ugye. Tehát mindig dolgozik, mégpedig akár automatikusan is, tehát akár öntudatlanul is, szavakat keresgél, szavak bukkannak föl, ötletek bukkannak föl, tehát egy kicsit lazábbra fogott koncentrálás alatt is, tehát sorba állok, vagy megyek, vagy masírozok valahol, vagy áldogálok éppen. Na most azért a munka mégiscsak ott kezdődik, mikor az ember leül a papír elé, legalábbis nálam.
Papír elé ül, tehát nem gép elé?
Nem, semmiképpen se. Engem a gép elvisz, még a számítógép meg feltétlenül elvisz, tehát a klasszikus, tehát az írás földállás volt a klasszikus, tehát papír írószer, tehát papír, nálam papír és golyóstól. Ugye, mert régen, most visszagondolok, régen valóban fejbírtak a verseket, mikor a papír nagyon drága volt, vagy papíroszok voltak csak. Igen, ez nagy korszaka volt az emberiségnek, ugye? Egész nagy alkotások születtek, ahogy elkalandozzunk, tehát a ezersoros eposzokat lehetett, vagy kellett fejbe tartani. Akkor ugye föltálltak az írást, megjött az írásbeliség, ami egyes vélemények szerint egy kicsit az ember agynak a képességet, teljes idő képességet csökkent, hiszen már nem kell fejbe tartani, ugye nem le lehetett írni. Na, nálam az írás összefügg a papírral, összefügg a ceruzával, sőt, ha szabad egy műhelytitkot, a saját kis műhelytitkomból valamit elárulni, akkor az összefügg azzal is, hogy én látom a szavakat. Tehát a szavaknak számomra nem csak értelmük és hangzásuk van, ugye mély hangzás, magas hangzás, az értelmet nem kell megmagyarázni, hanem ha akarom színük is, tehát a nagy költő előtt mondta, hogy színes szavakat lát, de mindenképpen van valami, hogy mondjam, valami furcsa a külalakjukban van, tehát mondjuk ha öbetűs szavak vannak, akkor az azt jelenti, hogy bőg, öröm, tehát ezeket, hogy mondjam, ezek hangulati értékek, de ezeket egy versírás közben mind tudomásul kell venni, vagy legalábbis én tudomásul veszem, és igyekszem így válogatni a szavakat.
Hogyan néz ki egy ilyen kézirat? Tele van firkálva, vagy akkor az már egy tisztázott?
Ez szerencse kérdése is. Van, mikor simán megy, ugye, de általában az van, hogy én legalábbis úgy vagyok, hogy az első sorokon igyekszem hogy mi a túlesni. Tehát igyekszem valahogy elkapni az első sort, és utána nem azt mondom, hogy a megfejtés következik, tehát egy keresztelmény megfejtés, de utána mégiscsak mindenképp egy folytatásra jön valaminek. Ugye még az is van, hogy a címet is az ember utólag találja ki. Ja, mindenképpen ritka az, mikor javítás nélkül ír az ember, de nem csak én véletlenül, nem véletlenül szándékosan nézegettem Petőfi Sándor kéziratát, egyrészt gyönyörűen írtak, akkor még tudtak szépen írni, Arany János is gyönyörűen írt kézirással. Azt hinne az ember, hogy ekkora zseni, mint Petőfi, az hibátlanul írt a szós is, hogy tele vannak javítással a versei, míg a talpra magyar is, nincs ebben semmi baj. Tudnélik, gondoljunk arra, hogy talán így lehet ezt is mondani, hogy az első fogalmazáson túlszad az ember, akkor lényeget talán megragadta, és még mindig lehet finomítani, javítani, rímeket, szavakat cserélni, és így tovább. Ezek apró műhelymunkák.
Említette, hogy Petőfit olyan meseként is lehet olvasni, de ön például nem írt dátumot a versek alá. Miért?
Volt, amikor írtam, illetve talán nem is, amíg a címbe is bírtam, egy ideig születésnapi versekkel leptem meg magamat, azt hiszem valamikor 20-valány éves koromban abbahagytam. Azért nem is tudom miért nem, de talán tudom, a Petőfi az minden datár, sőt még odaírt a helyet is, ahol írt, tehát Szalkszentmárton, Budapest, meg nem tudom hol, ugye tehát a dátumot is odaírta, sőt a hónapot is néha odaírta, meg a napot is. Ez is egy érdekes naplószerű dolog, mindenképpen jellemző, és mindenképpen nagyon érdekesé teszi Petőfi versét. Én nem, így megmondom miért nem, egyrészt volt olyan, bár általában beszoktam egy nap fejezni egy verset, főleg rövidebb verset, de van, mikor az ember nem fejez be egy nap alatt, hanem tovább írja, tehát akkor esetleg olyan nem igazán szerencsésen néz ki, hogy szeptember 5-től, mit tudom, október 8-áig, ugye? Másrészt pedig ez, ilyen információt nem tartottam szükségesnek, mert ha évszakos verset írtam, például tavaszi, őszi vagy téli verset, akkor az benne volt a versbe, ugye, hogy most miről szól, téről szól. Nem, azt oda akarok mégiscsak kiukadni, hogyha fontosnak tartanám, mert volt olyan egyébként, talán egy-két versem van, hogy milyen dátumra, tehát azt hiszem, hogy inkább az egy barátom halálára írtam ilyen verset, amikor fontos volt az, hogy melyik napon halt meg, vagy dátum szerint mikor, de hogy általában nem fontos, talán azt mondhatnám egy költői képe, hogy ugye az amikor megszületett, akkor úgy elengedte a verset, mint egy sóhajt, hogy most már repüljön, ugye, és ilyen útlevéllel, meg passzusokkal, meg vonatjeggyel, ugye nem kell, meg bélyegzővel, meg irányítószámmal nem kell ellátni, az ugye vagy repül tovább. Másrészt pedig ezen kicsit még tényleg morfondírozva, hogy ez egy aktualitást ad a versnek, ha a dátumot írok alá, úgy gondolom, és ez az aktualitás lehet, hogy nem fontos. Tehát nekem lehet, hogy fontos volt, hogy hétfő reggel írtam, de utána egy év múlva nem fontos, hogy mikor született.
Ma is ír verseket?
Hogyne. Ezt nem lehet abba hagyni. Valamikor szerencsés dologba többet is, de mindenképpen én úgy is dolgozom az előbbi kérdésre is kicsit visszautalva, hogy sorok vannak a fejemben is, meg leírva is a füzetbe írok még évek óta, hogy ne veszítsem el a lapokat, ne szóródjon szét a lap, ugye, és a sorok vannak, szavak vannak, címek vannak, tehát ha lehet így mondani, hogy verscsírák vannak, na most ezekből vagy lesz vers, általában egyébként előbb-utóbb lesz vers. Úgyhogy erre is nagy példák vannak, ha most már hadd hivatkozzam, ugye, nagy példákra is, ugye a Vörös Martinak a híres verse, a vadász ül hosszú mél a lesbe, az egy sorból származott, amit évekig hurcolt a fejbe, hogy hervadás a lilium hullás volt. De ez egy teljesen hihető történet, bár lehet, hogy egy csomó anekdotikus elem is van benne. Tehát egy-egy sor, vagy egy-egy szó megragad az ember fejébe, és akkor az abból majd valami lesz.
Térjünk át akkor egy kicsikét a mesékre, most egy éles váltással. Máshogy kell mesét írni ma az okostelefon generáció gyermekeinek?
Az a helyzet, hogy egyet rögtön le kell szögezni ebbe a nagyon érdekes kérdés megbeszélésében, hogy maga a dolog, a helyzet, az alany nem változik. Tehát a gyerek örök, a gyerek helyzete is örök, tehát a gyerek azért örök, mert az ugye az ember is örök, ugye mióta eszmél, meg mióta emberré vált, de különösebb változás nincs az emberbe. más körülmények vannak. A helyzet, a gyerek helyzete is örök, tehát a gyere, mi a gyerek helyzet? A gyerek helyzet az, hogy ő a világot, amelybe született, meg akarja ismerni, és birtokba akarja venni. Ez az ő egyetlen óriási nagy feladata, de nem ennél szebb szót is lehet használni, tehát ezt neki, ezt
életség,
meg küldetése, ez célja, tehát ezért gyönyörű a gyerekkor is. Ami azt is jelenti, hogy ebbe segít, tehát ha ezt hozzá lehet csapni, azt is, hogy miért kell a gyerekeknek nem csak mesét, hanem más művészetet is, tehát zenét, képet, színházat csinálni. Azért kell, mert ebbe segít, ebbe a dologba segít, hogy a világot megismerje és meghódítsa. Tehát ebbe segít a gyereknek. És ezen belül még sokáig lehet ezt finomítani, hogy önmagát is megismerje, önmagát is meghódítsa a gyerek, tehát a belsőjét is meghódítsa. Most ezért nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a művészet neki is szóljon.
Tehát de gondolja, hogy nem változtak ezek a gyerekek?
A gyerek lényegében nem változott. Azt olyat meg lehet állapítani, és meg is állapítottam, hogy például mostani 10 éves gyerekek sokkal okosabbak, mint én voltam 10 éves koromban, ami nem véletlen, mert zúdul rájuk az információ, szerintem egy kicsit felesleges bőségbe is zúdul rájuk. Ugyanakkor sajnálattal látom, hogy érzelmileg viszont szegényebbek. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy például nem nagyon tudnak játszani. Annak idején, amikor én 10 éves voltam, vagy ottan körül voltam, hát legalább 20-30, de inkább 50-100 gyerekjátékot ismertünk. A mostani gyerek a gépen kívül nem nagyon ismer sajnos semmilyen játékot, vagy elég egy-kettőt. Erre példáim is vannak, rossz példáim, hogy mikor a tévénél dolgoztam, gyerekekkel akartunk játszani, nem igazán ismerték még a régi klasszikus gyerekjátékokat sem, tehát Agykirály, Katonát és a többit. Most erről nem a gyerek tehet, ugyanakkor ez egy nagyon fontos dolog, amit neki kellene ismerni, mert nincs magányosabb dolog, mikor egy gyerek egyedül ül a képernyő előtt és játszik. Egyedül nem lehet játszani, játszani csak ketten minimum, de inkább 3-4-10-20 lehet. Most ha nem játszik a gyerek, akkor egy nagyon fontos dolog kiesik az életéből. Tehát sokkal fontosabb, mint amit első szóra vagy első gondolatra hinnénk, tehát kiesik a úgynevezett szocializálódás, a vetélkedés, a nyertes és a vesztes lelkiállapot megismerése, meg egyáltalán a versenyhelyzet megismerése. Ezek nagyon fontos dolgok, ezt nem csak én mondom. Na most ennyibe talán többe, tehát ebbe a kérdés, tehát a több játékot kellene nekik megismerni. Erről mondom, megint nem a gyerek tehet, hanem a körülmények tehetnek. A körülményekről pedig mi tehetünk, felnőttek.
De akkor a mesék nem változnak.
A mesék lényegében megint nem változnak. A nyelv változik természetesen. Az talán még azt is megadna, hogy 100 évente nagyjából változik, de lényegében se változik. Szavak változnak, esetleg új szavak tűnnek föl. Na most az új szavakat, a gyerekek szókincsét én állandóan figyelem, meg is jegyzem, meg bele is írom a könyveimbe. Na most a lényeg pedig az megint nem változik, hogy tudnélik a történeteket ugyanúgy kell elmesélni, tehát esetleg mondok egy-két szó elhagyásában, én ennek sem vagyok a híve, egy mondatot ez is megérdemel. Tudnék, ne értsük mi ki a régebbi vagy félrégi, a szabad így, a közelmúlti szavakat, a magyar szavakat, mert gyönyörűek, inkább meg kéne fordítani a helyzetet, pontosan fordítva, meg kellene tanítani a gyerekekkel. Tehát a szókincsük ne csökkenjen, Isten ments, hanem bővüljön. Pontosan az olvasás által.
Már érintettük ezt a kérdést, de végül miért tett le arról, hogy kiáltványt írjon az irodalomoktatás megmentése érdekében?
Igen, ez egy csomó dolog, amiről én szoktam beszélni, meg dühöngeni, esetleg meg perlekedni, az nem írói feladat, de én mégiscsak csinálom, mert arra gondolok, hogy talán vagyok olyan népszerű, hogy az én szavamat meghallgatják, nem mindig sikerül egyébként. Ezt a gyerekek érdekében teszem, mert ugye a gyerek ilyen értelemben védtelen és néma. Én nem vagyok se védtelen, se néma nem vagyok, tehát tudok szólni is, meg ha akarom, akkor meg is tudom védeni a dolgokat. A oktatást azért szoktam szóba hozni, nem mint a bármihez is, hogy mondjam, Hájokovás módra bele akarnék beszélni, de nekem nagyon jó példám, és ebben is szerencsém volt, nagyon jó példám, hogy gyerekkomban remek tanáraim voltak, és remek magyar tanáraim voltak, akik többek között, hogy költő lettem, vagy irodalmán lettem, ők nagyon sokat segítettek. Tehát egyszerűen megkedveltették velem, megszeretették velem a verset, a drámát, Shakespeare drámákat akarom.
De hát nyilván a maiak is ezt akarják, tehát nem akar senki szándékoltan elrettenteni.
Igen, csak akkor meg a rendszer, a szisztémában van. baj, tehát a metódussal, a módszerrel van baj. Tudnék azt, én egy mondatban úgy szoktam összefoglalni, miután vele általában beszoktak szólítani a sarokba, mint most is megy, akkor tessék megmondani, hogy miért nem jó. Ugye én ezt az egy mondatot találtam ki, hogy az biztos, hogy rossz a helyzet, mikor egy valamiből, ha meg lehet bukni, tehát ha az anyám tyúkjából meg lehet bukni, akkor azt a gyerek örök életébe utálni fogja. Tehát valahol oda kéne kiukadni, vagy nem nekem, valaki okos embernek ki kellene találni, egyébként el is tudnék esetleg még megoldást találni, hogy a gyerek ne bukja, tehát ami, nem tudom, világos, ami megbukik, azt nem szeretem. Tehát van, hogy nem tudta megtalálni az anyám tyúkját. Na most ez egy lehetetlen helyzet, akkor valami olyasmit kell kitalálni, hogy vagy nem osztályozunk, vagy fakultatívá tesszük, vagy csoportosan tesszük, vagy pedig az én remek tanáraim csinálták, hogy eljátszottuk az órákon, eljátszottunk a szövegekkel, választhattunk szövegeket, tehát egy kötelező, három szabadon választott, rengeteg dolgot ki lehetne találni.
Ezt értem, de hát ugye azért pont az a baj, hogy a mai gyerek nem nagyon tudnak verset. Tehát ha mond egy sort a Szózatból, vagy József Attilától, akkor nem lesz ismerős.
Ez se igaz, itt esetem valami menet közben elromlik. Örömmel járok az óvodások közé, nem igazán lehet nekik olvasó órát tartani, de azért beszélgetni lehet velük, vagy az óvónőkkel mindesen lehet. Örömmel látom, hogy a magyar óvodások rengeteg verset tudnak. Remek verseket, hál' Istennek, remek a felhozatal, hogy így idézőjelben így mondjam. Tehát Vörös Sándor verseitől a mostani fiatal és tehetséges költők gyerekverseikig. És ez a folyamat, ez megszűnik, megszakad, sőt drasztikusan megszűnik, mert mire 7 éves, 8 éves lesz, akkor még emlékszik az óvodás versekre, és nem csak az anyáknapi, meg egyéb célzatos versekre, ugye alkalmi versekre, hanem egy jó óvodába egy csomó remek verset is. Tehát Vörös verset, Tankósirató verset, és így tovább, Szabó, mindenféle neves anyag, meg mindenféle gyönyörű verset, magyar költők versét meg tud a gyerek. Most később miért nem tud, vagy miért felejti el, ugye? Miért felejti azt, amit addig is tudott? Tehát ez a folyamat, ami, hogy mondjam, az óvodai nevelésnek egy nagy eszköze, ha én ezt kívülről jól látom, akkor ez igenis egy nagy eszköze, hogy a gyereket megtanítja a szövegre, tehát ha akarom, akkor a memóriáját fejleszti, ha akarom, akkor a kiállást fejleszti, tehát kiáll szavalni a gyerek, akkor ez is egy szép dolog, ugye, hogy nem fél, hanem elmondja. És nem tudom, hanyasztor ismétlem azt a kérdést, hogy akkor ez miért szakad meg? Tehát egy 10 éves gyerek miért nem tud közel se annyi verset, amit tudott 6 éves korában, vagy 5 éves korában, ugye? Tehát én ebben nem akarok belemászni, mert mondom, nem akarok úgy járni, hogy a Hályok Kovács módjára, hogy ugye rosszat csináljuk, mindenképp jót akarok csinálni. Egy a lényeg, és ezt nagyon nagy sajnálattal állapítom meg, hogy legalább azt a képességet kéne a gyerekbe, ha már tartalmilag, tehát tárgyilag, tehát versek tömegét nem, pedig azt is kéne, versek tömegét nem tudjuk velük megszerettetni, vagy megtanítani, akkor legalább azt a képességet kéne kifejleszteni, hogy ő magától keresgéljen verseket. Ezt sem nagyon látom. Jó, én ebben azért vagyok pessimista, mert én ezt sajnos azért ezt elég nagy bajnak tartom, mert azt is hozzá szoktam ilyenkor tenni, hogy a gyerekek órája gyorsabban kegyek. A gyereknél 4 év egy korszak, tehát gondoljuk be, 6 éves volt, 4 év volt 10 éves, 4 év volt 14 éves, és véget is ért az egész. Tehát véget ért a gyerekkor, és amit ez alatt az idő alatt nem tett magáévá, nem tápláltunk bele a szívébe, az agyába, az örökre hiányozni fog. 20 éves korában nem fog már gyerekverseket olvasni, világos. És ott sajnos örökre lyuk maradt. Tehát nem csak a szakmai, nem tudom, mi beszél belőlem, ugye hogy miért nem tanul a gyerek verset, hanem arról van szó, hogy az ő lelke lesz szegényebb, az ő élete lesz sivárabb, ha akarom.
Zárásképp egy kérdés. Néhány hete ünnepelte a 80. születésnapját. Ilyenkor számot vet az eddigiekkel, tehát mi az, amit mondjuk sikerként könyvel el?
Én azt hiszem, hogy boldogan elmondhatom azt, ugye ismételve a boldog szót, hogy én az a boldog ember vagyok, aki nagyon régóta azt csinálom, amit szeretek. És akarom, akkor azt is hozzátettem, hogy abból élek, amit szeretek csinálni. És a gyerekirodalomnak meg azt köszönhetem, hogy az összes műfajt bekalandozhattam, amit esetleg felnőtt költőként nem lett volna bátorságom belevágni, tehát a prózától, a filmig, a drámától, a színházig, a hangjátéktól kezdve a legutóbbi művem, a gyerekoperáig. Minden műfajt boldogan is, hogy mondjam, felszabadultam, bekalandozhattam, és én ezt elég nagy jutalomnak tartom ahhoz, hogy elégedett legyek.
Köszönöm a beszélgetést, Csukás István költő, író volt az Aréna mai vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Seres Gerda vagyok, köszönöm a figyelmüket.
Az elmúlt órában az Inforádió egy korábbi Aréna című műsorát ismételtük meg. Csukás István író a Nemzet művésze emlékére.